Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Imádkozzunk! Mindenható atyánk, ki osztasz kegyelmet, igédre hallgatni adj nekünk figyelmet. Ámen. Ünneplő testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint egyházunk a mai vasárnapra az igehirdetés alapigéjeként kijelölte, a Máté írása szerinti evangélium 22. fejezetének végéről a következőképpen. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat Jézus elnémította, egybegyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második pedig hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ez a két parancsolat tartja az egész törvényt és a prófétákat. Amikor a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus. Mi a véleményetek a Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték, Dávidé. Ő tovább kérdezte őket, hogyan nevezheti akkor Dávid lélek által urának, amikor ezt mondja, így szól az Úr az én uramhoz, ülj a jobb kezem felől, míg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, hogyan lehet a fia? De senki sem tudott neki felelni egy szót sem, kérdezni sem merte őt többé senki, attól a naptól fogva. Ámen. Foglaljunk. Ünneplő testvérek, őszintén meg kell vallanom, hogy valaki a minap megkérdezte tőlem, hogy mi lesz a vasárnapi igehirdetés alapigéje. És amikor elmondtam neki, hogy a most felolvasott igeszakasz, a farizeusok és a szadduceusok beszéde, vitatkozása Jézussal, akkor nagyot sóhajtott, és óriási nagy jókedvel nem gondolt arra, hogy mi is fog történni, mit is lehet hallani majd az igehirdetés során. És lehet, hogy nincs egyedül ezzel a sóhajával az illető. Mert a legtöbben talán úgy érzik, hogy egy ilyen bibliai igeszakasz, egy ilyen vitahelyzet, egy ilyen kakaskodás igazából olyan távoli, olyan unalmas. Mi közünk nekünk ehhez? Egykori vallási zsidó csoportoknak a kérdésfelvetése, válaszvárása, szkanderezése, mi közünk nekünk ehhez? És mégis azt gondolom, hogy éppen ez a hozzáállás ráirányíthatja a figyelmünket arra, hogy itt valójában mégiscsak rólunk van szó elsősorban. Arról, hogy mi hogyan állunk a dologhoz. Mert lehet mondani, hogy kezemben tartom a Bibliát, és olvasom. De lehet, hogy nem én vagyok valójában az, aki kezemben tartom Isten igéjét, és olvasom, véleményezem, tetszik, nem tetszik, unalmas vagy sem, hanem lehet, hogy Isten igéje, nagybetűvel írott igéje, az Úr Jézus Krisztus az, aki kézbe vesz engem, és olvas bennem, a gondolataimban, a terveimben, a lelkemben. Mert amikor kapunk egy üzenetet, akkor két emberen áll a vásár. Van egy üzenet, és egy üzenetíró, és van egy olvasó. Valójában nem csak az üzeneten múlik, hogy az miféle dolog, hogy az izgalmas vagy sem, unalmas vagy sem, hanem az olvasón, a befogadón, a címzetten legalább annyira. Hadd mondjam el, a múlt héten volt lehetőségem személyesen részt venni azon az előadáson, amelyet a Tüske csarnokban rendeztek, talán többen láthatták esetleg, ha nem is élőben, de interneten keresztül, annak a bizonyos kéz és láb nélkül született ausztrál fiatalembernek a bizonyságtételét, előadását, Nick Vujicicnak a megszólalását, amely Mert az iskolánkban is igazgatónak a gondolata és határozata szerint sokan láthattak. Köszönjük szépen ezúton is a lehetőséget, sokak nevében. És hadd mondjam el, hogy valójában nem igen maradt fiatal, se tanár, akit valami módon ne érintett volna meg. Utána elmesélték az osztályfőnökük, elbesélték a szaktanárok, hogy előkerült még különböző szakórán is a visszhangja, mert valamit megmozdított a fiatalokban. Vagy így, vagy úgy. Volt, akinek nagyon tetszett, volt, akiben nagyon komoly kérdéseket fogalmazott meg. Mert az igazi üzenet, az kimozdít. Az nem unalmas. Akarva, akaratlanul, igenis kimozdít. És emlékeztek, a Jelenések könyvének 3. fejezetében olvashatunk kis-ázsiai gyülekezethez írott leveleket, a laodíciai gyülekezethez a feltámadott Krisztus ezt az üzenetet küldte, bárcsak hideg volnál, vagy meleg, bárcsak jéghideg volnál, vagy bárcsak tűzforró, akkor lehetne veled valamit kezdeni, de mivel langyos vagy, olyan közömbös, olyan semmilyen, érdektelen, kiköplek a számból. Vagyis nem baj az, hogyha valaki nem ért mindennel azonnal egyet, mint amit a Szentírásban lehet olvasni. Hát miért is kellene? A világ legdöbbenetesebb dolgáról olvasunk benne. Arról, hogy feltámadt Jézus a halottak közül. Ez nem magától értődő, az első tanítványoknak sem volt az. De bárcsak vitatkoznánk vele, bárcsak kimozdítana minket, bárcsak lázba hozna minket, bárcsak akár kekeckedő módon azt mondanánk, hogy de én ezzel nem tudok azonnal egyetérteni. Vagy bárcsak azt mondanánk, micsoda nagy hír, micsoda üzenet, milyen drága nekem. Bármelyik is, akár a makacs elutasítás, akár az örömteli befogadás megszólal, mind a kettő értékes. Mert mind a kettővel lehet valamit kezdeni. De amikor az ember kézbe fogja a Bibliáját, aztán meg lerakja, anélkül, hogy kinyitná, anélkül, hogy olvasná, úgy nem nagyon lehet mit csinálni. Mert úgy nem lehet kapcsolatba kerülni a szerzővel. Az igazi fontos dolgok éppen úgy alakulnak az életünkben, és úgy alakítják az életünket, hogy kapcsolatba kerülünk valakivel. Nem lennének itt ezek a fiatalok, de mi magunk sem, hogyha annak idején a szüleik, vagy a mi szüleink igen nem mondtak volna egymás szerelmére. Nem lennénk itt, hogyha nem őriztek volna meg minket, nem neveltek fel volna bennünket, a szüleink. És lehetne sorolni azokat a döntéseket, helyzeteket, amelyek befolyásolták, hogy itt vagyunk. Hogy éppen ebbe az iskolába jártok, az annak az eredménye, hogy nem egy másikba jelentkeztetek, és kaptatok felvételt. Hogy mi ide érkezhettünk Orosházára, ez megint csak találkozásnak, megszólításnak, válaszadásnak az eredménye. És hogyha nem történt volna meg annak idején az a találkozás, az a beszélgetés, ha nem ebbe az iskolába jelentkeztetek volna, hogyha nem ebbe a templomba hoztak volna el a szüleitek, hogy megkereszteljenek benneteket, vagy ha a barátotok, ismerősötök nem ide kísért volna el benneteket, akkor talán nem lennétek itt, vagy máshol lennétek. Kapcsolatnak az eredménye, hogy itt vagyunk. Sok-sok döntésnek az eredménye, hogy ide érkeztünk, és az Úristen igenis ilyenfajta megszólítással fordul felénk. Vajon hajlandók vagyunk-e odafigyelni a szavára? Hajlandók vagyunk-e egyáltalán komolyan venni, meghallgatni? És nem baj, hogyha azonnal nem tudunk mindenben egyetérteni. Gondoljatok csak bele, olvasunk szadduceusokról, meg farizeusokról, akik elkezdték Jézust kikezdeni. Megpróbálták sarokba szorítani, megpróbálták a tanításában megfogni, hogy aztán feljelentsék, és elnémítsák, mert idegesítette őket, mert nem tudtak egyetérteni azzal a fajta szabadsággal, azzal a fajta törvénymagyarázattal, ahogyan ő az ószövetségi iratokat olvasta, tanította, magyarázta, megélte. Mérgesek voltak rá. És ez a fajta indulat, ez önmagában nem feltétlen jelenti azt, hogy ezek az emberek úgy, ahogy vannak, gonoszok, megátalkodottak, és az Úristen el akarja őket utasítani, el akarja őket lökni. Mert Jézus beszélgetésbe elegyedik velük, elfogadja a kérdést, melyik a nagy parancsolat, és válaszol nekik. Komolyan veszi a kérdésüket, és válaszol nekik, és ez a nekik adott válasz, amit a megátalkodott, kekeckedő farizeusoknak válaszként mondott, újra és újra elhangzik, amikor a gyónási istentiszteleten felhangzik Isten igéje, a törvénynek az összefoglalásaképpen, a 10 parancsolat 2 kőtáblájának az összefoglalásaképpen, a szeretet 2. parancsolataként. Minket is tanít Jézus, amikor egykor válaszolt a farizeusoknak. Igaz, hogy ellenszenvvel, igaz, hogy támadó szándékkal fordultak felé, de Jézus még ezt is kihasználta, hogy tanítsa őket, és rajtuk keresztül aztán sokakat. 1000 és 1000 kilométeren távolságon keresztül, 1000 és 1000 év távlatából is. De gondoljunk Pál apostolra, aki szintén buzgó farizeus volt, tele volt vehemenciával, üldözte azokat, akik idegesítették, mert el akarta némítani Jézust és az ő tanítványait, likvidálni akarta, ki akarta radírozni a történelem emlékezetéből, és ezt a vehemens, támadó, asszonyokat is, gyerekeket is, bilincsbe verő farizeust megszólította a feltámadt Jézus, és helyreigazítva, sarkon fordítva, megbocsátva addigi tévedését, a leghatékonyabb apostolaként szólította meg és indította szolgálatba. Vagyis nem arról van szó, hogyha valaki olyan családból érkezik, olyan helyről érkezik, amely tagadja Isten létét, amely ellene mond Isten üzenetének, Isten igéjének, az önmagában még egyáltalán nem baj. Sőt, az az örömteli benne, hogy nem ért valamivel egyet, mert valamit hallott, mert valamit olvasott, mert valami megmozgatta, és erre válaszul mondja azt, hogy most én ezzel nem tudok egyet érteni. Ezzel is lehet mit kezdeni. Az a rossz, amikor az ember megrántja a vállát, és azt mondja, hogy nem érdekel. Az a rossz, amikor az ember közömbös. Azzal nem nagyon lehet mit csinálni. És gondoljatok csak bele, hogy ez a fajta szándék, ez a fajta hozzáállás, ahogyan maga Jézus fordult ezekhez az emberekhez, tele volt szeretettel, tele volt befogadással, tele volt helyreigazítási szándékkal. Ugyanakkor helyére is teszi őket. Mert amikor a támadó, sarokba szorítani akaró ellenséges lelkülettel és dübörgő szándékkal felé fordulnak túlerőben, és el akarják fogni, markukba akarják keríteni, akkor Jézus fordít a dolgon, ő veszi kézbe őket, és ő kezdi el olvasni a gondolataikat, és leleplezi őket. És ők, akik nagyon büszkék voltak arra, hogy mennyi mindent tudnak és ismerik, szinte betéve az Ószövetség szövegét, föltesz egy kérdést, visszakérdez, és nem kap választ, mert kevés volt a tudományuk ahhoz, hogy igen, ezt a nem kicsi feszültséget jelentő kis teológiai problémát, hogy akkor most, hogy is van Dávidnak az utódja, egyszerre nem csak az utódja fia, hanem az ura is, nem tudják megválaszolni, nem is gondolkoztak talán róla addig, vagyis kiderül, hogy Jézus sokkal jobban ismeri a Szentírás, de sokkal jobban ismeri az ő lelküket is. Mi azt gondoljuk, hogy kekeckedhetünk Istennel. Sokan ezt gondolják. Azt gondolják, hogy valamennyit ismernek belőle, és akkor rámutathatnak arra, hogy és ha megvan írva, és ha azt olvassuk, azt mondjátok ti keresztjének, hányszor halljuk, hogy jó az Isten, akkor miért engedi meg ezt, meg azt a nyomorúságot, bajt, betegséget, és így tovább. A farizeusoknak a lelki világa, aki így megszólal. De nem baj önmagában, mert legalább megszólal. De az Úristen válaszol. És amikor itt vagyunk, akkor vajon mit hallunk ki a válaszából, az ő üzenetéből? Kihalljuk esetleg azt a drága üzenetet, amelybe bele lehet kapaszkodni, hogy a törvény két kőtáblája a szeretetnek a szándékával fogalmazódott meg. Szeresd az Urat, a te Istenedet, szeresd fele barátodat. Vajon meghalljuk ezt a drága üzenetet, és bele tudunk-e kapaszkodni, bátorítást tudunk-e belőle meríteni, vagy ugyanebből az ige szakaszból azt halljuk-e esetleg meg, hogy lám-lám, az Úristen szembesít, az Úristen ellentmond, vagy éppen egyetértünk a kekeckedő, Jézus támadó emberekkel. Vajon melyik fél szerepében találjuk magunkat? Vajon egy-egy bibliai ige szakaszból mit olvasunk ki? Azt, hogy unalmas és nem érdekes, rám nem tartozik? Vagy esetleg azt, hogy én egyetértek azokkal, akik nem tudnak mindenben egyetérteni annak az Istenre mutató üzenetével, bizonyságtételével? Vagy éppen úgy talál minket, mint aki bátorít, mint aki segíteni akar nekünk? Ugyanarról az ige szakaszról van szó, ugyanabban a pillanatban most halljuk Jézusnak a szavát, válaszát, az a kérdés, hogy mi, milyen lelkülettel vagyunk éppen jelen. Mi éppen milyen fajta lelkülettel fogadjuk, halljuk, akarjuk hallani. Tele vagyunk esetleg előfeltevésekkel, életünk, családi életünk nemrég történt eseményeivel, örömével, bánatával, nehézségeivel, esetleg terheivel, vagy felszabadító örömeivel, ünnepi pillanataival, ki tudja, hogy ki milyen lelki világgal. Egészen máshogy olvassuk. És egészen máshogy olvas minket a mi Urunk Istenünk. Kedves testvérek, én arra biztatlak benneteket, hogy legyetek őszinték, hiszen úgy is belelát, olvas a lelkünkben, a gondolatainkban a mi Urunk Istenünk. De mivel itt vagytok, hiszem és feltételezem, hogy nem hagy titeket hidegen. A legtöbb ember sose veszi kézbe, sose nyitja ki, mert őket hidegen hagyja, legalábbis egyelőre. De ti, akik itt vagytok, halljátok. És lehet, hogy valamivel nem értesz egyet, az önmagában nem baj. Lehet, hogy valaminek ellent mondasz, az sem baj. Lehet, hogy valamire nem tudsz válaszolni, amikor rákérdez igényén keresztül is Jézus, az sem baj. Csak az a lényeg, hogy nyitott szívvel és komolyan vedd az ő kérdését. Mert amikor igazán nagy dolgok történnek, akkor kérdés merül fel, és válaszolni kell. Nem lennék itt, és ez a két fiatalember nem lenne ott fent, hogyha annak idején nem lett volna bátorságom, pedig nagyon izgultam, bevallom őszintén, megkérni Katának a kezét, és hogyha ő nemet mondott volna, akkor nem lennénk itt. És lehetne sorolni, őszintén mindenki végig gondolhatja maga életét, hány és hány olyan dolog történt, amely befolyásolta az életének az alkulását, és én hiszem, hogy ez az talán kicsit olyan szürkének, vagy unalmaskának tűnő ige szakasz is ilyen. Rákérdez a mi Urunk Istenünk arra, hogy hogyan is olvassuk, hogyan is hallgatjuk az ő szavát. Érdekel? Lázba hoz? Kérdéseket mozdít meg bennünk? Kimozdít az álló vízből, a langyosságból? Kedves testvérek, hogyha valaki már mozog, ha valakibe buzog a vér, mert tenni akar, mert el akarja mondani, tovább akarja adni az evangélium drága üzenetét, akkor sok-sok erőt kívánok hozzá, és kérje Szentlélek Úristen áldását ehhez a szolgálathoz, küldetéshez. Hogyha valaki tele van kérdésekkel, elutasítással, akkor pedig nyugodtan olvassa el újra a Pál apostolnak a történetét, mert az ilyen kérdéseket feltevő, kekeckedő farizeust is az Úristen kézbe tudja venni, és fel tudja használni. Kérlek benneteket, ti magatok is legyetek szócsövei az Úristennek, és adjátok kézbe, nyissátok ki, és ha valaki magától nem olvasná el, akkor tegyétek oda az orra elé, és segítsetek neki hogy őt is megszólítsa a Szentlélek Úristen. Hát, ha ő is kimozdul az állóvízből, és amikor szeretnénk újra majd feldíszíteni az oltárt, meg két hét múlva különböző terményekkel, zöldségekkel, gyümölcsökkel, dolgokkal, akkor, és utána azt továbbadni embereknek, akkor ugyanez a szándék fogalmazódik meg. Talán nem azonnal a Bibliának a szövegét akarjuk oda tenni az arc elé, hanem szeretettel, odafigyeléssel, megemlékezéssel oda nyújtunk talán egy zacskó élelmet, szeretettel felkínálva, jó étvágyat kívánva hozzá, lehet, hogy éppen ezen keresztül fog majd elgondolkozni az az ember, hogy talán az Úristen nem is annyira unalmas, és az őt követők nem is olyan megátalkodottak. Kedves testvérek, egykor Pál apostolt is, a farizeust tanította, Jézus megszólította és elhívta, kézbe vette, mert igenis foglalkoztatta Jézus személye. Kívánom, hogy titeket is foglalkoztasson. Jézus személye, az ő csodás üzenete, életműve, vagy éppen érthetetlennek tűnő tanításai, akárhogyan is, csak egyet kérek tőletek, ne engedjétek, hogy meglangyosodjatok. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy kíváncsi vagy ránk. Kézbe veszel és olvasol minket. Ismered történetünket, múltunkat, gondolatainkat, kérdéseinket, terveinket, álmainkat, indulatainkat. Urunk Istenünk, talán el is pirulunk, amikor erre rácsodálkozunk, mert vannak takargatni valóink. Köszönjük, Urunk, hogy előtted őszinték lehetünk, és köszönjük, hogy feltehetjük azokat a kérdéseket is, amelyeket talán embereknek nem ismernénk. Kérve kérünk, Urunk, te válaszold meg nagy kérdéseinket, te igazítsd életünket, hogy valóban értelmes cél felé tarthasson. Te áld meg azokat, akik befolyásolták életünket, és ide segítettek minket. Te áld meg, Urunk, azokat az embereket és szándékokat, amelyek szeretnék, hogy mások is rád találjanak. Szentlélek Isten, köszönjük, hogy kézbe vehetjük a te drága üzenetedet. Kérve kérünk, te is védj kezedbe minket, és beszélgess velünk. Amen.